Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban. Önindító.
Köszöntünk benneteket. Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál, beszélgető partneremet jól ismeritek, hiszen itt a Halas Rádióban is sokáig dolgozott velünk. Köszöntöm nagy szeretettel Szabó Ábelt, aki teológus hallgató, az első évét most fejezte be. Szervusz, Ábel!
Szia, és köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Ábellel fél éve riportoztunk januárban, amikor a Rádai Kollégium sajnálatos eseménye kapcsán, amikor leégett, ugye egészen konkrét részvevője voltál, azon a szinten laktál, amelyben kigyulladt a tűz. Úgyhogy most gyakorlatilag egy kicsit fél évről fogsz beszámolni, hogy hogyan rázódott helyre az élete a teológiának, a budapesti református lelkész tanoncok hogyan vészelték át ezt az időszakot. Hol laktok most?
Jelenleg megszűnt már a lakhatásunk azon a helyen, ahol kaptunk. Egyébként az NKE rendészeti külön speciális építményében, kollégiumában lakhattunk. Ott megkaptunk egy egész emeletet, és így a teológusoknak a fele ott lakhatott. A másik fele viszont egy metró megállóra tőlünk a Milestone nevű kollégiumban lakhattak. Itt külföldi diákok laknak nagy részt. Az épületben szétszórtan kaptak ők is helyet.
Ebből azt szűrtem le, amit mondtál, hogy ez megszűnt, tehát akkor a következő tanévet azt máshol fogjátok kezdeni.
Igen, ezt fél évre kaptuk meg. Tanintézményünk átkerül az építkezések miatt Budára. A Bólyai iskola ad nekünk erre helyet. Viszont a kollégiumról még konkrét információk nincsenek, valószínűleg ott lesz, és ha minden jól alakul, akkor az összes teológus egy helyen kap majd szállást.
Igen, ugye nagyon ikonikus volt a Rádai utcai kollégium, tehát nehéz pótolni a helyet. Hány diák egyetemistának az elhelyezéséről beszélünk?
Közel 150 diák lakott a Rádai kollégiumban. Ezek közül 80-90 fő az, aki teológus, és akinek a lakhatását szervezik most. A többiekről sajnos az intézményünk nem tud gondoskodni, mivel hogy ők nem a mi diákjaink, hallgatóink, viszont úgy tervezzük, hogy közel az intézményhez, a tanintézményhez, és együtt tudják elhelyezni ezeket a teológus hallgatókat mind, mert nagy összetartó erő is szükség van rá. Volt, akit fél év alatt csak kétszer láttam, mert volt köztünk egy kis távolság, de úgy mégsem volt annyira alap, hogy találkozunk minden nap, és nem tudom, ez kicsit így szétszette a társaságot.
Maga az iskola épülete, és ha jól értem, akkor most a jövő tanévben Budán lesz.
Igen.
Ez időleges?
Valószínűleg végig tudunk maradni. Ez attól is függ, hogy az engedélyt az ottani működésre mennyi időre kapjuk meg, hogy ténylegesen megkapjuk a felújítás végéig, vagy pedig még egy-két helyet ki kell próbálnunk.
Belakjátok Budapestet, a református teológus hallgatók megismerkednek Budapest különböző kerületeivel?
Nagyjából egyébként igen. Tehát, hogyha most nem lett volna ez a tűzeset, akkor ennyi rendőrt se ismertem volna, mint most.
Beszéltél a felújításról, mik a tervek, tudsz-e róla?
Nagyon sok konkrétumot nem tudunk, amit így megosztottak velünk. Az annyi, hogy a kollégium építése az körülbelül 3 évet fog igénybe venni. A Markusovszki felé lesz egy bejáratunk, egy aulával, ahol el lehet menni a kollégium épületébe és a tanácsség épületéhez is, illetve hogy a belső udvar megváltozik, valószínűleg kapunk egy mélygarást, hogy az autók is könnyebben elférjenek és legyen parkosított udvarunk.
Akkor ez, ha jól értem, egy nagy volumenű beruházás lesz, amit reménykedtek, hogy 3 év alatt elkészül, ugye általában az építkezések csúszni szoktak, hát akkor te ki tudja, hogy fogod elátni.
Igazából az épület maga nagyon nem fog változni elvileg, mert hogy az eredeti terveket használják korszerűsítve. Igen, ez is annyi időt fog igénybe venni, hogy legjobb esetben is 1 évet fogok ott tölteni, mert hogy az 5. évnek a 2. fele, illetve a 6. év teljes egészében már gyakorlati év, akkor már igazából csak vizsgázni, mert járunk be az épülethez.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk, Szabó Ábellel beszélgetünk tovább, aki református teológus, azaz református lelkésznek tanul, az első évet fejezte be. Kicsit hányatott volt a lakhatás itt a nagy tűzeset kapcsán, erről beszélgettünk. A nyári táborokról kérdezem, hiszen nagyon sűrű táborlakó vagy, tulajdonképpen mondhatjuk, és leszel is még a nyár folyamán. Maradjatok velünk, Szabó Ábellel beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, folytatjuk a mai beszélgetést, Szabó Ábellel beszélgetünk, aki műsorvezetőként dolgozott is velünk közel 1 évig, bizonyára emlékeztek még rá, illetve református lelkésznek tanult, az első évet fejezte be, és említettem, hogy táborlakó volt és lesz, szinte az egész nyarra táborokban töltöd. Mesélj nekünk, milyen táborok ezek? Ezek kötelező részei a református lelkésznek tanulásnak, vagy ez már inkább egyéni szervezés?
Inkább egyéni szervezés. Az évfolyam társaimmal éppen beszéltünk róla, hogy valahogy így automatikus vagy természetes velejárója a teológus vagy a lelkészszakos létnek az, hogy nyáron táborokon veszünk részt, mivel hogy a gyülekezet, ami indít minket, az is általában indít táborokat, akkor van arra is példa, hogy egy professzorunk ajánlja fel a lehetőséget, hogy segítőként részt vegyünk a táborba. Ezek teljes mértékben fakultatívak, viszont jó, hogyha az ember elfogadja ezeket a lehetőségeket, mert gyerekek között lennünk és gyerekeket tanítanunk, hát ez a lelkészségnek majd a velejárója lesz, és jó, hogyha már ilyen időben ki tudjuk magunkat próbálni benne, kapunk egy kis tapasztalatot, gyakorlatot, és esetleg segítséget a tapasztaltabbaktól.
Ebben teljesen maximálisan egyetértek, az én saját bejáratú gyermekeim is a református hittántáborokban jó néhány évet eltöltöttek, lakóként, majd segítőként közel több mint 10 évet, és közgazdásznak tanult az egyik, és mondta, hogy elképesztő sok mindent tud hasznosítani, hogy hogyan lehet közösséget jó programmal lekötni, a vezető csapatot hogy lehet munkára fogni, hogy jó kedvel, kreatív, ha veszekedés van, hogy kell megoldani, úgyhogy elképesztő sok gyakorlati tapasztalatot lehet szerezni. Soroldj el nekünk, merre voltál, és merre még?
A Halasi gyülekezetnek a táborába voltam, a felső tagozattal Sikondán. Ez egy hét volt, most lesz majd a segélyszervezetünknek egy külön tábora, most abban fogok részt venni, aztán azt hiszem lesz még egy kicsit közösek már így az emlékeim, nagyon sok minden van így most a közeljövőben.
Családi tábor a Kiskunhalasi Református Egyház családi táborába is, Réfülöpön is, gondolom leszel, kérdezem.
Igen. Szerintem ez volt az, ami nem jutott eszembe.
Ott felnőttek, idősek is lesznek, tehát ott teljes széles spektrumban lesz a gyülekezet képviseltetve, úgyhogy ott aztán még inkább lehet gyakorolni.
Igen, egyébként ezek a lehetőségek tényleg jók, mert nem feltétlen csak a gyerekek felé lehet közeledni egy ilyen táborba, de akár a segítőtársaink, a szervezőtársaink felé is. A sikondai táborban szerintem egy hatalmas nagy épülésen mentünk át, mind egy csomó mindenkivel megismerkedtem én is, mély út a kapcsolatom a segítőkkel is, úgyhogy szerintem maximálisan eredményes volt ilyen szempontból is. És így a táborok között pedig lesz egy kis szünet, aminek nagyon örülök és nagyon-nagyon várom. Megyünk ki pár teológussal Erdélybe templomot építeni.
Na, erről még ki fogunk faggatni, de közben eszembe jutottak azok az emlékek és élmények, hogy a táborok azok nem csak a gyerekeknek vagy a felnőtteknek, hanem tényleg a segítő, szolgáló felnőtteknek, fiataloknak is nagyon-nagyon jó. A csillagos ég alatt beszélgetni, a másnapi programot tervezni, vagy úgy egyáltalán beszélgetni, azt gondolom, hogy ez olyan sziget és olyan különleges dolog, ami ezért ritkán adatik meg az életben máskor.
Igen, egyébként pont így történt. Nagyon sok este volt, hogy hát majdnem mindegyik este, hogy fennmaradtunk akár hajnali egyig, beszélgettük a másnapi programot, aztán kicsit eltértünk, személyesebb témákról is tudtunk beszélgetni.
Ilyenkor lehet az élet igazán nagy dolgairól nyugodtan, elmélyülten beszélgetni akár.
Akár, de akár az is tök jó volt, hogy el tudtunk vonulni kicsit, akár négy szem közt beszélgetni, hogy tényleg erre is volt lehetőség, amellett, hogy nagyon sok időt voltunk ott a gyerekekkel, és szerintem mindegyik szervezőt és segítőt lefárasztott azért így a hétvégére.
Igen, most azért igyekszem sok tábor vezető, vagy szervező, vagy segítővel beszélgetni, és mindenki erről számol be, hogy hatalmas élmény, de nagyon-nagyon sok energiát kivisz, tehát, hogy utána érdemes pihenni. De hogy te azt említetted, hogy templomot is fogsz építeni, a barátaiddal együtt mentek Erdélybe, zene után erről foglak faggatni, mert hogy azért ez sem gyakori dolog. Maradjatok velünk, Szabó Ábellel beszélgetek tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, Szabó Ábellel folytatjuk a beszélgetést. Református lelkésznek tanulsz, az első évet fejezted be. Meséltünk ugye a Rádai Kollégium leégése utáni helyzetről, állapotokról beszélgettünk a nyárról, hogy nagyon sok táborba veszel részt társaiddal együtt, akik hát nagyon komoly tapasztalatszerzésre, feltöltődésre használják a nyarat és a nyári gyülekezeti táborokat. Említetted, hogy a barátaiddal készültök Erdélybe, és templomot fogtok építeni, vagy segíteni benne. Na, erről mesélj.
Teológus napszervező vagyok a teológiám. Ez azt jelenti, hogy hétvégenként különböző gyülekezetekhez megyünk. A távolság ilyenkor nem kérdés, tehát akár elmegyünk Angliába, a magyar ajkú gyülekezethez, akár Svájcba, minden évben be van osztva, hogy hova. És így belefért még az utazások közé Erdély két alkalommal is. Egyszer Magyar Fenesre, Kolozsvár mellé, máskor pedig Gyulafehérvárra, és a gyulafehérvári küldöttség kapott egy információt arról, hogy az egyik település, kisebb település lehetőséget kapott arra, hogy saját templomot építsenek, ami főleg ott a környéken egy hatalmas lehetőség, és szeretnének élni vele, viszont segítséget szívesen fogadnak. A teológiánkról páran tudtunk is jelentkezni, hogy segítsünk ebben. Nem valószínű, hogy mi így a konkrét építésben sok mindent fogunk tudni segíteni. Ez olyan, mint egy önkéntes munka igazából. Bármit szívesen csinál ilyenkor az ember.
Hányan mentek?
Valószínűleg 4-en, 2 biztos, akiről tudok.
Aki ismert téged, tudja, hogy inkább szellemre hajtasz, mint testre, tehát nehezen tudlak elképzelni malteres ládát tolva, de hát majd most, és megerősödve térsz vissza. Teljesen nulláról lesz építve a templom, mik az információitok? És mekkora a faluról van szó?
A falu mérete az, azt hiszem, ilyen 500 fős lehet talán. Nem igazán tudok ilyen részleteket, illetve arról sem tudok pontos információt, hogy ez a templom ez most teljesen a nulláról lesz építve, vagy mondjuk egy épület lesz átalakítva a templomnak.
Igen, közben ez ütött szöget a fejembe, hogy nagyon szépek a régi hagyományos templomaink, de a mai modern világban nem biztos, hogy ez a legpraktikusabb, hogyha egy spirituális helyet akar valaki építeni, tehát kíváncsiak leszünk, ahogyan te is az vagy, majd mesélsz. Ugye első évet fejezted be, és tulajdonképpen amikor a Rádai utcai kollégium leégésével kapcsolatban beszámoltál, azért egy kicsit beszélgettünk a tanulásról is. De hogy azóta eltelt fél év, mesélj egy kicsit, hogyan telt a második fél éved, miket tanultál, reméljük nem buktál meg.
Ugye a tűz az előző fél év, tehát az első fél évnek a vizsgai időszaka közepette tört ki, úgyhogy volt egy időszak, amit így a szervezéssel kellett, hogy eltöltsünk, ez belenyúlt a vizsgai időszakba is, tehát voltak vizsgák, amik így átnyúltak a következő fél év szorgalmi időszakára, illetve a szorgalmi időszakból 2 hetünk kimaradt. Ez azt jelenti, hogy ezt a 2 hetet be kellett, hogy hozzunk időre, mivel hogy ugyanakkor kellett befejeznünk a szorgalmi időszakot, illetve a második szemesztert, de ugyanakkor kellett befejeznünk mindegyik egyetem. Ez hatalmas nagy nyomást jelentett, és hatalmas nagy tempót, amit mindenki megérzett egyénenként.
Hány vizsgád lett így?
Azt hiszem 8. 8. Nagyon nehéz volt az új kollégiumi helyeken tanulni, legfőképp azért, mivel hogy ez csak egy szoba volt. Itt nem volt lehetőség tanulásra. Az előző helyen az volt még így áldásos, hogy a tantermekbe lehetett menni, könyvtárba el tudtunk menni, volt egy imaterem, oda is akár el tudtunk menni tanulni, tehát mindenhol volt lehetőség, megtalálta mindenki a saját igényeinek megfelelőt. Ez az NK-ben nem adatott meg. Tehát a tanegység részét, tanulószobákat mi nem használhattuk. A folyosók hangosak voltak, ott nem lehetett tanulni, mivel hogy ott volt egy VIP részleg is a mi szintünkön, ahol vendégek voltak. Konyhában szintén nem egy áldásos dolog tanulni, úgyhogy ez is így nehezítette a dolgunkat. A mi folyamunk szempontjából meg az volt nehéz, hogy mi még elég erősen tanuljuk a két, illetve a harmadikban már 3 holt nyelvet, a héber, a görög és a latin, és ez azt jelentette, hogy arra nagyon-nagyon rá kellett feküdni, de ugyanúgy közben volt retorika vizsgánk, volt homiletika, biblia ismeret.
A homiletika, a retorikát szerintem úgy ismerik sokan, a homiletika mit jelent?
A homiletika a prédikáció tannak az alapja. Igazából erről is tanulunk, hogy milyen felépítése van, mik a kötelező elemek, mi az, amit fontos beemelnünk, és mi az, amit el kéne hagynunk, mire kell figyelnünk, hogyan építjük fel a prédikációnkat írásban és gyakorlatban.
Összességében azért abból, amit mondtál, amellett, hogy nagyon nehéz volt, és megpróbált benneteket ez a fél év mindenkit, úgy érzékelem, hogy sikerült a fél évet teljesítened, a másodikat is.
Igen, saját hibámból, vagy hát nem tudom, az időbeosztásomon még kellett volna kicsit faragnom, de 2 tantárgy kivételével meglett az összes. A retorika írásbeli vizsgán csúsztam, illetve hát a filozófia történet szóbeli vizsgán, de az megnyugtat, hogy 10 vizsgázóból csak 1 ember ment át, úgyhogy annyira...
Nem állsz egyedül ebben.
Igen, ez így megnyugtat, hogy nem vagyok egyedül.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjatok velünk. Szabó Ábel református lelkész hallgatóval, teológussal beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és folytatjuk a mai beszélgetést Szabó Ábellel. Első évet zárta a református teológián Budapesten, és nagyon sok mindenről beszélgettünk, Rádai utcai kollégiumról, tanulásról, nyári táborokról. Ami engem most érdekel, hogy nyilván fiatal vagy, ezzel foglalkoztok, mennyire vannak új utak az egyházakban? Hiszen nyilván a hit maga, a szeretet, Jézus Krisztus ugyanaz, de hogy az utak, a megközelítési formák, akár az Isten tiszteletek formája, rendje. Én azért azt tapasztalom, hogy egyre kevesebben és egyre inkább idős korosztály van a templomokban. Vannak-e új kezdeményezések a hit átadására egyáltalán?
Én úgy gondolom, hogy több szempontból is jó felé haladunk. Az egyik ilyen a fiatalok megszólítása. Most már egyre több platformon kezdjük felvenni mi is a fonalat. Valószínűleg többek számára ismeretes a Csillagpont. Ez is arra segít minket, hogy közelebb hozzuk a gyülekezetekhez, a kereszténységhez, vagy a gyülekezeti élethez a fiatalokat, hogy lássák azt, hogy itt van lehetőség az épülésükre, és a saját tapasztalatukból később merítve esetleg ők is csatlakoznak bármelyik gyülekezethez, ahol éppen részt vesznek. Budapest környékén egyértelműen azt láttam, hogy az ifjúsági közösségek is elég aktívak. Tehát például én a fasori ifibe jártam, 30-40-en vannak körülbelül, ami egy szép szám szerintem ahhoz képest, hogy mennyi gyülekezet van, meg hány fiatal tanul ott a gyülekezet tagjai közül. Hát igen, a gyülekezetekben nagy részt idősebb korosztály jár. Ez a nagy felelősség nekünk, hogy úgy dolgozzunk és úgy éljünk a hétköznapokban is, hogy minden tettünkkel és megnyilvánulásunkkal bizonyságot teszünk. Tehát egyszer kérdezték ismerőseink, így vizsgó után elmentünk, megittunk egy-egy sört meccs közben, és így megkérdezte egyik ismerősünk, hogy lehet az, hogy mi itt vagyunk és sörözünk, miközben teológus lelkészakosok vagyunk. És akkor mondtuk neki, hogy ja, lelkészakosok vagyunk, de közben emberek is ugyanúgy. És a mértékletesség a...
Öröm, hiszen azért egy mértékkel megivott sör egy jó meccs közben az öröm.
Hogyne, de hogy mértékletességgel tartva a saját magunk által megszabott határokat, úgy szerintem teljes mértékben lehet ezt a dolgot is hozni. Igazából mindennek a kulcsa talán a mértékletesség ilyen szempontból. És hogyha azt látják az emberek, hogy nem egy elzárkózott réteg vagyunk mi teológusok, akkor ezzel is közelebb tudjuk magunkhoz hozni az embereket. Meg egyáltalán a nyitottság, amikor látjuk azt, hogy valaki környezetünkben gondokkal küzd, akár az NK koliban, vagy nem tudom bárhol, akkor legyen bátorságunk felé fordulni.
Értem, amit mondasz, és ezek nagyon-nagyon jó dolgok. Igazából az érdekel engem, hogy maga a forma fog-e változni, hiszen egyre kevesebben mennek be hivatalosan, tehát egyre inkább akik Istenről akarnak beszélni, ő nekik kell közelebb menni, ahogy te is mondtad, az emberekhez, a hétköznapi élethez. Vannak-e kezdeményezések új utakra, hogy esetleg nem csak a vasárnapi istentiszteleten, hanem más formákban is beszéltek arról az örömről, hiszen ugye az evangélium az örömhír, amit minden lelkész hirdet. Tehát hogyan lehet ezt az örömöt átvinni a hétköznapi életbe, esetleg más formákon, csatornákon?
Hát igazából, ugye ez a vasárnapi istentisztelet rendszere, ez egy eléggé régről itt maradt dolog, szerintem ez teljesen jó is így, tehát nem hiszem, hogy hozzá kéne piszkálni. Van lehetőség vasárnapon kívül is, én úgy gondolom.
Hogy akár interaktívabban, most mindenütt, akár az oktatásban, tehát, hogy nem is eltörölni, hanem hogy más formában, megújult formában működne akár egy istentisztelet, vagy akár egy alkalom.
Igazából nem tudom, Helvét hitvallást tudnám hozni. A közömbös dolgokról azt írja a Helvét hitvallás, hogy azt számít közömbös dolognak, ami se nem jó, se nem rossz, nem szolgál a mi bűnös életünkre, de önmagában nem okoz üdvösséget és közömbös dolog. És ilyennek közé soroljuk azt gyakorlatban, hogy a prédikáció mikor hangozzon el vasárnap, tehát hány órakor, hogy legyen-e harang vagy ne legyen, ami így nem kötelező elem. És igazából ezt mindegyik gyülekezetnek magának kell megválasztania. Ugyanígy gondolom, hogy közömbös dolog az is, hogy...
Nincs jelentősége, hogy lefordítjuk magunk számára.
Nem is, hogy nincs jelentősége, hanem inkább az, hogy ez a mindegy gyülekezetnek a saját feladata és a saját felelőssége, hogy úgy rendezze az életét egy héten, hogy lehetőséget adjon a gyülekezeti tagoknak, vagy akár a gyülekezeten kívül lévőknek bekapcsolódni az életbe.
Most az jutott eszembe, hogy például a Budapesten, most nem is tudom, melyik gyülekezetben láttam, hogy ott az istentisztelet után abszolút minden alkalommal szervezett formában folytatódik úgymond az istentisztelet, de akkor már pogácsa, tea, gyerekszoba, és körülbelül egy fél óráig még folytatódik szinte az istentisztelet, csak akkor már nem úgymond prédikáció formájában, hanem közösségi élet formában.
Nem kötelező dolgok a hétköznap, a biblia órának a megtartása, gyerekistentisztelet megtartása, ezeket is a gyülekezet saját maga választja meg, ahhoz mérve, hogy mennyire van rá igény. Az ilyen dolgokra is, tehát egy budapesti gyülekezetnek, például hozzunk a gazdagréti gyülekezetet, könnyű megszervezni azt, hogy mindenféle plusz programjuk legyen, vagy egy vasárnap akár többször összeüljenek, nem is ilyen hivatalos prédikáció és istentisztelet formájában, akár egy beszélgetés, egy találkozó, egy szeretett vendégség formájában. Hát igen, ott sokkal könnyebb és sokkal nyilvánvalóbb az, hogy mennyire van rá igény. Egy kisebb településen, például nem tudom, egy 1050 fős településen, egy falvacskába nem nagyon mutatkozik ez meg.
De bizonyára az emberek egész egyszerűen megváltozott a korlát, hogy akár egy kis faluban is igényelnék, és nyilván a lelkész nyitottságán is múlik, hogy ilyen beszélgetősösebb formában adját akár a tanítást.
Hát a liturgia miatt ezt a vasárnapi istentiszteleteken nem feltétlen szokás így csinálni, de persze lehet bőven lehetőséget találni, amikor a kérdéseiket tehetik fel. Ahol mi voltunk régen Uszódon a gyülekezetben, ott elég szép számmal volt a biblia órákon, és igazából ez arról szólt, hogy beszéltünk egy adott bibliai történetről, akár előre jelezték, hogy ők erről szeretnének többet tudni, akár úgy, hogy anya vitt történetet, és erről elég pontosan tudtunk beszélni, akár a történelem szempontjából, akár az akkori kultúra szempontjából, és ilyenkor igenis feltették a kérdésüket. Volt, amikor a túlvilágnak a gondolatával foglalkoztunk, egy csomó kérdést tesznek fel, de igen, a lelkésznek a nyitottsága, a gyülekezetnek a nyitottsága, az kell hozzá, hogy meglegyen egy olyan barát és bizalmi kapcsolat, hogy ezt megmerje tenni mind a kettő fél.
Köszönjük szépen a beszámolót, a gondolataidat, és kívánunk a továbbiakban nagyon szép nyarat, templomépítést, és nagyon sikeres következő évet.
Én köszönöm, hogy itt láttam.
Szabó Ábert hallottátok, református teológus hallgatót. Maradjatok velünk, a Halas Rádió hullámhosszán, ha tehetitek.